Már a 2006 előtt épült lakóingatlanokkal is lehet pályázni az otthonfelújítási támogatásra. Emellett egyszerűsítik is a feltételeket a családi házak energiahatékonysági beruházásaihoz, jelentette be még tavaly decemberben az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Steiner Attila elsőként arról számolt be, hogy december közepéig hányan jelentkeztek erre a június elején megindított pályázatra.
Több mint 43 ezeren érdeklődtek a pályázati lehetőség iránt, és kifejezetten már a program miatt, hogy valaki ugye részt tudjon venni a programban, kell egy energetikai tanúsítványt készíteni, és több mint 12 ezeren kértek ilyen tanúsítványt, és maga a benyújtott támogatási kérelmek száma az 4600.
Az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára azt is elmondta, szeretnék, ha minél több családi ház megújulna a programban, ezért több korábbi feltétel kikerül a rendszerből. Az a feltétel ugyanakkor megmarad, hogy az ingatlanokban 30%-os energia megtakarítást kell elérni, és az is, hogy mire kell költeni a támogatást.
A jövőben is a külső hőszigetelésre, nyilászárók cseréjére, fűtési rendszerek, illetve a melegvízrendszerek korszerűsítésére, illetve ezeknek a kombinációjára lehet továbbra is fordítani ezt az állami hozzájárulást. Egy fontos változás, hogy itt sajnos uniós kötöttségek miatt már gázkazánok telepítésére, illetve gázkazánok cseréjére nem lehet költeni ezt a forrást. Itt egy generális tiltás van már 2025-től az Európai Unióban, hogy ilyen célra nem adható támogatás. Viszont ami pozitív változás, hogy kinyitjuk a kedvezményezetti kört azzal, hogy 2006-ig megépült családi házak felújításához lehet igénybe venni ezt a támogatási programot. Ugye eddig ez 1990 volt. Egy plusz 300 ezer családi ház ennyivel bővül azoknak a köre, akik tudnak ebben a programban részt venni.
Steiner Attila más fontos könnyítéseket is bejelentett.
Összesen 10 eddig megkövetelt dokumentumot már nem kell, vagy sokkal egyszerűbb módon kell benyújtani. Nem kell összeállítani ezután a pályázati kérelemhez egy kifizetési ütemtervet, ami egy elég bonyolult dolog volt. Nem kell zárókivitelezői nyilatkozat, nem kell általános jövedelemigazolás, más hitelről való nyilatkozatot külön nem kell kiállítani, közüzemi számlákat se fognak a bankok bekérni, illetve az alkalmazni kívánt termékek leírását sem kell benyújtani.
A támogatási konstrukció marad, az elérhető 7 millió forinthoz 1 millió forint önerőt kell biztosítani. Az állam ehhez ad 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást, a fennmaradó 3 millió forint pedig egy kamatmentes banki hitel. A MOL megvásárolta a ballószögi naperőművet építő naperőműfarm Kft-t, így 66 megawattal bővül, és több mint a duplájára növekszik a vállalat megújuló energiatermelési kapacitása. A napelem park próbaüzeme 2025. januárja. A részletekről Labanc Pétert, a MOL csoport ipari és társasági szolgáltatások ügyvezető igazgatóját kérdeztem.
Ez a beruházás eléggé előre haladott állapotban van. Januárban már a tesztüzemmódok kezdődnek el, és az első negyed év végére már azt várjuk, hogy abszolút üzemben operál az új naperőmű. A naperőmű park Balószegen található, tehát Magyarország, ez viszonylag napos része Magyarországnak, így ez egy ideális geográfia napelempark befektetésre.
Mekkora kapacitással fog majd működni ez a napelempark?
A kapacitás az 66 megawatt, ami egy körülbelül 100 gigawattórányi éves kapacitás, ez körülbelül 20 ezer átlag háztartásnak az energiafogyasztása.
Hol folytat már jelenleg is napenergia termelést a MOL, és hol tervez ezt követően napelem kapacitást bővíteni a társaság?
A társaságunk már az elmúlt 3-4 évben tesztelte tudását kivitelezésben, tervezésben és üzemeltetésben és naperőművek tekintetében. Mind Magyarországon, mind Horvátországban aktívak vagyunk. Termelünk mind saját felhasználásra, felhasználása, tehát saját fogyasztóink számára és piaci fogyasztók számára is. A beruházás manifestációja annak, hogy azt gondoljuk, hogy elértük azt a tudásszintet, hogy méretet lépjünk, és ugye ez a stratégiánkból adódóan is egy elvárás, hogy 2030-ig mondjuk ennek a balószögi termelésnek a több mint 20-25-szörösét operáljuk, mint erőmű operátor.
Az itt megtermelt áramot kinek a segítségével, hogyan, miként fogják értékesíteni?
A csoportunk része ugye az Alteo Group is, akik az értékesítésben az oroszlán szerepet fogják vállalni, tehát rajtuk keresztül fogjuk értékesíteni az ott megtermelt energiát. Azt még fontosnak tartom kiemelni, hogy a MOL csoport stratégiai irányaiba ez a beruházás abszolút belevág, tehát 2030-ra egy olyan energiadimándot fog generálni a MOL Group, ami ennek sokszorosa, amit ma megtermelünk, tehát 2030-ig a ma operáltnál jóval több 2500 gigawattóra zöld árammennyiség lesz szükségünk. Ugye az említett 100 gigawattórányi, amit balószögön termelünk, tehát az elkövetkezendő években lesz még ezzel bőven dolgunk, amit a stratégiánkat megvalósítsuk.
Labanc Pétert, a MOL csoport ipari és társasági szolgáltatások ügyvezető igazgatóját hallották. Állampapírcsere funkciót vezetett be az Államadósságkezelő Központ. A funkció a webkincstár és a mobilkincstár felületein érhető el, és segítségével az ügyfelek kényelmesen egy tranzakcióval átalakíthatják a már meglévő portfóliójukat. Jelenleg, ha valaki idő előtt váltja vissza az állampapírt, akkor 1 vagy 0,5%-os visszaváltási díjat kell fizetnie. A portfólió elemzője azt mondta, az AKK azt szeretné, ha továbbra is minél többen tartanák állampapírban a pénzüket, ezért vezették be a csere funkciót. Árgyelen Ágnest kérdeztem.
Ugye a webkincstár és a mobilkincstárnak a felületein a lakossági szereplők, lakossági befektetők tudnak kereskedni ugye a lakossági állampapírokkal, meg ugye egyéb állampapírokkal is, amik elérhetőek számukra. És ez az új csere funkció, ez arra szolgál, hogy egyszerűbbé tegye az állampapíroknak a megvásárlását azok számára, akik egyébként is a lejáró kamataikat vagy tőkéjüket újra állampapírba szeretnék fektetni. Ennek a csere funkciónak az lenne a lényege, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy szeretne állampapírt vásárolni, és mondjuk van egy lejáró állampapírja, vagy van egy másik állampapírja, amit például el szeretne adni annak érdekében, hogy egy másik állampapírt megvehessem, akkor a rendszer az eladáskor felajánlja ezt a csere funkciót, ami azt jelenti, hogy dönthetünk úgy is, hogy nem eladunk, és megvárjuk azt, hogy ez a pénz befolyjon a számlánkra, és azt követően ebből a pénzből fogunk majd egy új állampapírt vásárolni, hanem egyből már az eladás pillanatában lehet erre a cserére rákattintani. Tehát ezt az összeget, amit mi szeretnénk ebből az állampapírból eladni, és mondjuk egy másik állampapírba tenni, azt a rendszer automatikusan átváltja nekünk. Nyilván itt arra figyelni kell, hogyha idő előtt történik ez az átváltás, tehát még az állampapírunk nem járt le, akkor ugye továbbra is van ennek egy visszaváltás. Díjam, ez nem változik, tehát ha például veszünk egy prémium magyar állampapírt, annak ugye 1%-a az idő előtti visszaváltási díja, tehát hogyha ezt cserélni szeretnénk egy másik állampapírra, akkor ezt 1%-ot ugyanúgy meg kell fizetni. Viszont ugye ott van például a MÁ+, aminek ugye tudjuk, hogy annak 0,5%-os az idő előtti visszaváltási díja, tehát egy valamennyivel kevesebb, plusz a MÁ+ nem van még egy olyan bónusz dolog, hogyha a kamatfizetés követő munkanapokban vágyjuk vissza a papírt, akkor ugye 100%-os árfolyamon tudjuk ezt megtenni, tehát a csere funkció segítségével is gyakorlatilag 100%-os árfolyamon tudunk egy másik állampapírt vásárolni.
Ezt a csere funkciót, ezt a csere lehetőséget akkor kínálja fel a webkincstár és a mobilkincstár, amikor lejárat közeli egy-egy papír?
Nem feltétlenül, ugye ez mindig a felhasználótól függ, tehát ha most bemegyünk a mobilkincstárunkba vagy a webkincstárunkba, és megnézzük, hogy milyen állampapírjaink vannak, és mondjuk úgy látjuk, hogy van egy olyan állampapír, ami nem úgy kamatozik, vagy valamiért szeretnénk, hogy ne legyen benne akkora összeg, és egy kicsit diversifikálnánk az állampapír portfóliónkat, akkor ugye már akár lejárat előtt is gondolkodhatunk abban, hogy cserélünk egy másik állampapírra. Ilyenkor ugye ajánlja fel a rendszer azt, hogy nem csak eladni lehet ezt az állampapírt, tehát nem csak kiutalni a benne lévő pénz egy részét, vagy akár egészét, hanem egy másik állampapírra lehet cserélni.
Ugye az állampapírnak a kamata az erősen függ az infláció mértékétől. A kormány ugyanakkor szeretné, hogyha továbbra is nagy részben a magyar állampapírok segítségével finanszírozná az államot. Várható-e az, hogy sokan kiveszik, vagy valamilyen más befektetési termékbe átviszik a már meglévő állampapírjukat?
2025 első negyedévében jelentős összegű állomány fog lejárni a prémium magyar állampapírokban. Itt elsősorban kamat kifizetésekre kell gondolni, de lesznek tőkelejáratok is. Összesen közel 1300 milliárd forintnyi kamat, illetve tőke fog lejárni ezekben a papírokban. Ami érdekes lesz itt, az a prémium magyar állampapírt övező kamatfizetés és lejáratoknak a kérdése, tehát nagyon érdekes lesz az, hogy hogyan fog dönteni a lakosság, és hova fogja ezt a pénzt tenni. Marad-e a lakosság állampapírokban a pénz nagy része, vagy inkább máshol keres majd magának helyet. Egyébként az AKK azzal számol, hogy a pénz nagy része az ment az állampapírokban, esetleg más állampapírokat fognak választani a prémium állampapír helyett a magyarok, de ugye voltak különféle más felmérések is, például a portfóliónak, az MNB-nek is voltak erre vonatkozóan felmérései, és azt mutatják ezek az adatok, hogy nagyjából a megkérdezetteknek az 50%-a, nagyjából 50%-a döntene úgy, hogy marad állampapírokban, és a többiek pedig inkább más befektetési formákat, ingatlant, vagy akár csak simán fogyasztásra költenék el ezt az összeget.
Összességében egyébként állampapírban mennyi lakossági megtakarítás van jelenleg?
Ha csak a forintos lakossági állampapírokat nézzük, akkor több mint 11 ezer milliárd forint van jelenleg lakossági állampapírokban. De hogyha azt nézzük meg, hogy maga a lakosság mennyi állampapírt tart, hiszen ugye nem csak lakossági állampapírokban van a magyaroknak pénze, hanem ugye vannak intézményi államkötvények is, amiket tartanak, például diszkont kincstárjegyek, akkor bőven 12 ezer milliárd felett van ez az állomány.
Az, hogy ez a csere lehetőségként megjelenik majd, de ez mennyiben segíti, hogy minél többen továbbra is állampapírba tartsák a megtakarításukat, vagy ezt most megmondani nem lehet, hiszen ezt majd éppen a 2025 évelei időszak fogja eldönteni.
Valamennyit biztos, hogy segíteni fog az állampapírvásárlóknak az, hogy van egy ilyen csere funkció, és egyszerűbbé teszi az állampapírvásárlás annak, aki egyébként is állampapírt szeretett volna, ebben gondolkodik. Az más kérdés, hogy mennyire lesz ez népszerű, meg mennyire fogja ez visszatartani a befektetőket attól, hogy visszaváltsák az állampapírjaikat, hogyha már azok a kamatok, amik lesznek, meg amik vannak, azok nem kellően vonzóak. Ugye azt is elmondta az AKK vezére még korábban, hogyha úgy látják, hogy ez a cserefunkció nem hozza a tőle elvárt eredményeket, esetleg többen váltják vissza a papírokat, mint ahogy ők azt szeretnék, vagy amit kívánatosnak tartanának, akkor előfordulhat, hogy változtatnak ezeken a visszaváltási díjakon a cserefunkció keretében. Tehát lehet, hogy majd azt fogjuk látni, hogy aki mondjuk cserélni akar állampapírt, annak egy kicsivel kedvezőbb lesz a visszaváltási díja, mint annak, aki csak simán el akarja adni, és emiatt váltja vissza az állampapírt.
Árnyelen Ágnest, a Portfólió elemzőjét hallották. 2024-ben 9 országban mintegy 70 magyar borászattal együttműködve népszerűsítette a miniszterelnökség nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztossága a magyar borokat. A legfontosabb nemzetközi eseményeken hazánk csak nem 5000 palack borral volt jelen, mondta az Inforádiónak a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos Rókusfalvi Pál kiemelte, ahogy 2023-ban, úgy 2024-ben is Ferenc pápa ismét áldását küldte a magyar borászok tevékenységére. Rókusfalvi Pál kormánybiztost még 2024. december közepén kérdeztem.
Amikor a pápa itt járt Magyarországon, adott egy interjút a Vatikán News-nak, és ebben elmondta, hogy Magyarországon a legszentebb dolog az a tokai asszú. Nyilván erre sokan rajtam kívül felfigyeltek, én viszont ennek apropóján küldtem, illetve a magyar borászok nevében küldtünk tokai bort a pápának év végén, és fogadott egy audiencián engem a pápa, és ennek az apropóján, az ajándékozás, meg az ő látogatása apropóján akkor megáldotta a magyar borászok munkáját. Ez nagyon fontos dolog, azt tudni kell, hogy általában a borászoknak egy ilyen pápai áldás az kivételes és egyedi lehet. Mindig van a pápai pincében az ottani protokoll eseményekre magyar bor, ami nagyon fontos nekünk, és jó az érzés meg a borászok munkájának is, hogy egy ilyen pápai áldás segíti a munkájukat. A borvidékeket jelképezve 24 palack bort küldtünk ajándékba. Én 2022 nyarán kaptam ezt a feladatot. Az első időszak az egy stratégia alkotással telt, ami megszületett, remélem a hosszú távú munkánkat ez fogja megalapozni, és 2024 volt az első teljes évünk, amikor mind a hazai, mind a külpiaci kommunikációt meg tudtuk valósítani. 2024-ben 70 különböző projektet 9 országban bonyolítottunk, és ez az operatív program, ez gyakorlatilag egy állandó mozgást jelentett belföldön, külföldön. Ugye a stratégiát azért említettem, mert tudjuk azokat a célpiacokat, amik számunkra fontosak, és ezekben az országokban, ezeken a célpiacokon indultunk el ezzel a munkával. 2025-re pedig hát ennek egy turbó változatát fogjuk majd megvalósítani, ami annyit jelent, hogy már a következő negyed évben gyakorlatilag Európa három legnagyobb bor expóján részt veszünk Düsseldorfban, Párizsban és Veronában.
Milyen lehetőséget rejtenek ezek a bor expók?
Azt hiszem, hogy itt a stratégiának azért van kiemelt feladata, mert amikor tudjuk, hogy mondjuk Ázsiába szeretnénk eljutni, mondjuk a kínai, a dél-koreai, szingapúri, japán piacon, és különböző hangsúlyokkal, mert tudjuk, hogy ott milyen ugye kutatások, amik a stratégia kiemelt részeből, a 600 oldalból 400 oldal csak kutatási adatról szól, és látjuk azt, hogy ezeken a piacokon milyen eséllyel, milyen versenytársakkal, milyen magyar készlettel, portfólióval, milyen magyar üzenettel tudunk menni, és ennek figyelembevételével próbáljuk az adott célpiacot megközelíteni. Tehát mi, amikor látjuk a feladatot, a lehetőségeket, akkor kell egy olyan helyi erős segítség, amivel tudunk menni. Ebben nagyon nagy segítség a diplomácia, hiszen a magyar a külgazdasági minisztérium kollégái nagyon sokat segítik, a lisztintézetek és a nagykövetségek a munkánkat minden célpiacon, de mindig egy helyi ügynökséggel szerződünk, ez Ázsiában is így van, tehát most itt beszélgetünk, és én magam Ázsiában az elmúlt fél évben voltam kétszer is, ez azonban kevés lenne ahhoz, hogy ott jelen legyünk, és most pont Dél-Koreában augusztustól egészen december végéig egy olyan kommunikációs kampánysorozatunk van, meg kóstolók, amit tudunk úgy is, hogy a helyi ügynökség segítve a munkánkat bonyolítja ezeket. Tehát ezek a olyan feladatok, amiket azért fontosnak tartottam elmondani, hogy lássák azt, hogy milyen előkészítéssel működünk, és ha megnézzük mondjuk ezt a három nagy európai expót, annak a számait is folyamatosan monitorozzuk, látjuk azt, hogy mennyire erős volt eddig a német piac, a düsseldorfi provájn, ami ezen meghatározó szereplője volt ennek az ágazatnak, de Párizs a Vinexpo-val kezd mellé jönni versenytársnak, úgyhogy ott mindenképpen szeretnénk újra ott lenni, és azok a kinti ügynökségek, akik ott nekünk akár olyan Master of Wine, vagy olyan Master Sommelier, vagy olyan meghatározó boros személyiség, illetve ügynökség, aki a mi szerződött partnerünk, annak a segítségével próbáljuk ezt a piacot folyamatosan nyomás alatt tartani, és elindulni egy láthatóság felé. Az a meggyőződésünk, hogy a magyar bor esélye a exporton keresztül erősíthető, és az exporton keresztül erősített láthatóság fog utána konkrét kereskedelmi eladásokat produkálni. Tehát a következő évben a mi ügyénk az a magyar és a külpiaci kommunikáció tekintetében egyharmad magyar, kétharmad külpiaci tevékenységet fog jelenteni, arra fogunk most minden erőnkkel koncentrálni. Azért is tartom fontosnak elmondani, hogy mi helyi lokális, regionális ügynökségekkel dolgozunk partnerként, mert a koncepciónk az volt, hogy egy nagyon pici végrehajtó egységünk van, ez a Magyar Bormarketing Ügynökség, és inkább outsourcingolva a feladatokat olyan külföldi partnereken keresztül próbálunk terjeszkedni és jelen lenni, akik annak a szakértői az adott piacon.
Ugye a Tokajt világszerte ismerik. Én szerintem ez körülbelül egy olyan hívószó, hogyha a magyar borról van szó, mint a fociban Puskás, de más borfajtákat lehet-e megközelítőleg a Tokajhoz hasonló szintre emelni az ismertségben világszerte?
A marketing munkában nagyon fontos, hogy egyértelmű, tiszta, egyszerű üzeneteket fogalmazzunk meg. Bár a Kárpát-medencében nagyon büszkék vagyunk erre a sokszínűségre. Látjuk azt, hogy nagyon jól érzi magát a szőlő és a szőlőkultúra, ezért is fontos a kormánynak az a döntése, hogy ezt a szőlőkultúrát mindenképpen meg kell tartanunk. A mai világban ez nem egy egyszerű feladat, minden átalakulóban van. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy vannak olyan hívószavak, ez az öt betű, hogy Tokaj, ez a világban ma egyértelműen Magyarországot jelenti, és ezzel a hívószóval lehet menni. Már 14. Lajos, aki a királyok bora és a borok királya mondást a világban elküldte több száz évvel, ezután is mi még ezt büszkén mondjuk, és azóta is nagyon sok olyan történelmi, irodalmi, művészeti, akár zenei példát tudnánk hozni, hogy a Tokaji nevet megerősítette a világban, ha csak a himnusznak a szövegezésére gondolunk, abban is egyértelműen megfogalmazódik Tokaji. Úgy látjuk, hogy ez az ászlós hajó, ezzel tudunk mindenhol megjelenni. A stratégia meg pontosan kimondja, hogy mi az az egy-néhány olyan kommunikálható, nagyon egyszerű üzenet, amivel mi meg kell, hogy jelenjünk a világban. Ezek az olyan autentikus fajtáink, mint akár a furmint, vagy a kékfrankos, vagy akár a kadarka, meg például az, hogy vulkanikus talajban a világ szőlőinek 1%-a készült a vulkanikus talajon, Magyarországon ez 20%, ami egy nagyon nagy lehetőség, és minket úgy is apostrofálnak a világban, akik ennek a szakértői, hogy itt van a vulkanikus boroknak a lehetősége. Tehát ezeket az identitás jegyeket kell nekünk erősítenünk, és amikor elmegyünk Tokajjal, mint zászlóshajóval, bárhova a világban, ott mögötte ott vannak azok a borvidékek, a különböző lehetőségeink, és az előbb említett olyan megjelentető, autentikus fajták, identitást jelentő, megkülönböztető jegyek, mint a vulkanikus talaj, és ezzel próbálunk megjelenni, hogy minden borvidék ott ebből utána részesüljön. Tehát az érthető, hogy mindig van egy vezető, egy zászlóshajó, egy mozdony, de ott a szerelvény mögötte a többi borvidékkel együtt, és itt nyugodtan utána jöhetnek a soproniak, a villányiak, szekszárdiak, balatoniak, egyekiek, mindenki.
Említettük a vulkanikus talajokon készülő boroknak a nagyobb arányát, ugye Magyarországon itt mi lehet a zászlós hajó?
Maga a furmint egyébként, és Tokaj, vagy akár a somlói borvidéket nézzük, az nyilván erre épül, és ennek az üzenete, ennek a teljesen egyedi, megkülönböztethető jegyekkel bíró borai, azok képviselnek minket, akár a jufark, akár a furmint, ahogy említettem, de hát a Mátrától kezdve mindenhol találunk erre utaló olyan jegyeket, amik egyedi borokat készítenek. Az a jó, hogy nekünk vannak bor nagyköveteink, akik viszik a hírünket. Hogy mondjam el, hogy a világ egyik legismertebb vulkanikus szakértője, például egy magyar származású kanadai master sommelier, úgy hívják őt, hogy John Szabó. Nem tud bár magyarul, mert második, harmadik generációs magyar, de szereti és ismeri és keresi is mindig a magyar borvidékeket. Tehát nekünk ezek a támpontok, és közben meg arra koncentrálunk, hogy a generációkon keresztül találjuk meg a vevőinket. Én a kutatást említettem a beszélgetésünk elején, de nagyon fontos tudni azt, hogy a kutatások azt is detektálták, hogy idősödik a borfogyasztó társadalom, és ezért nagyobb figyelmet kell az E-generációra, vagy azt követő majd nem sokára jövő alfa generációra figyelnünk, és ennek a figyelembevételével nekünk nagyon fontos, hogy azokat az innovatív megoldásokat, ami a fenntarthatóság, az egészségtrend, a környezetvédelemmel kapcsolatos, ma már a fiataloknak egyértelműen szükséges megjelenését, ezeket nekünk be kell építenünk a modellbe. Az fog életben maradni, és ez általában mindenre igaz, aki ezekre a változásokra a legfogékonyabb. Nekünk pedig azt a megoldás halmazt kell megtalálnunk, ami akár a technológiai változásokat jelenti, akár az, hogy tudunk alkalmazkodni a globális felmelegedéshez, és hogy tudunk olyan európai piacokat megtalálni, ami a környezeti lábnyomunkat kicsinyíti, vagy azokat a fenntarthatóság szempontjából fontos szempontokat érvényesíti, hogy minél közelebb, minél egyszerűbb, minél innovatív csomagolással juttassuk el ezeket a termékeket. Ez az átalakulás zajlik a világban, és ezt megértjük, és ezeket tudjuk kezelni, és ezeket a generációváltást meg tudjuk valósítani a gyakorlatban, nem csak a fogyasztóknál lévő generációváltást, hanem akár a termelők között, akkor biztos, hogy ott leszünk a nyertes oldalon.
Rókusfalvi Pál kormánybiztost hallották.